Márk evangéliuma 14. fejezet. Két nap múlva elkövetkezett a Páska ünnepe. Márk evangéliumában a vasárnapi dicsőséges bevonulástól kezdve követtük Jézust. Láthattuk, hogy hétfőn megtisztította a templomot, és kedden ismét visszajött, és azt mondta a templommal kapcsolatban, hogy kőkövön nem marad. Kedd este visszament az Olajfák hegyére, ott letelepedett tanítványaival, és elmondta nekik a végső időkre vonatkozó proféciáit és előrejelzéseit. Két nap múlva volt a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez az esemény tehát csütörtökön történt, kedd után két nap múlva. De amint tudjuk, a nap már előző este 6-kor elkezdődött, tehát ezek az események már szerda este elkezdődtek. Ennek fényében Jézus az utolsó vacsorát csütörtök este ette meg, és valószínűleg még azon a napon keresztre is feszítették. Másképp nehezen lehet összehozni 3 napot és 3 éjszakát a sírban, pénteki keresztre feszítéssel. Ha csütörtökön feszítették meg, és el is temették naplemente előtt, mert nem akarták, hogy a kettős ünnepnapon ott függjön a kereszten, akkor megvan a 3 nap és a 3 éjjel. De valójában ez az egész csak spekuláció. Aki akarja, fogadja el, aki nem, az nem. Sokan túl nagy fontosságot tulajdonítanak a nap meghatározásának, de nem az a fontos, hanem az, hogy Krisztus meghalt értünk. A megváltásunk szempontjából teljesen mindegy, hogy mindez csütörtökön vagy pénteken történt-e. 2 nap múlva volt a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és hogyan öljék meg őt csellel. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Elhatározták, hogy elfogják és megöletik, viszont volt egy nap, amit el akartak kerülni. Az ünnepnapot, a Páska ünnepét. De nem ők voltak a helyzet urai, hanem Jézus, aki az Ótestamentum proféciáit és szimbólumait beteljesítvén, az Isten bárányaként történő küldetését teljesítette, aki elveszi a világ bűneit. Az egyiptomi Páska bárány szimbólumának beteljesítése miatt fontos volt, hogy a Páska ünnepének napján feszítsék keresztre. Így pontosan azon a napon történt a keresztre feszítés, amelyet a zsidók el akartak kerülni. Amikor mi manapság megünnepeljük a Páska ünnepét, akkor már nem Isten népének egyiptomi szabadulását, hanem Isten népének a bűn fogságából történő megmentését ünnepeljük, amelynek során Isten báránya saját áldozatán keresztül a világ bűneit vette el. A zsidó naptárban 3 fontos ünnep volt, amelyek alkalmával a felnőtt férfiak kötelesek voltak megjelenni az Úr előtt. A Páska, a Pünkösd és a Szent Sátor ünnepek. A Páska ünnepekor tehát arra emlékeztek, hogy Isten miként mentette meg az egyiptomi fogságból az atyákat a bárány áldozatán keresztül. A kovásztalan kenyér megtöretése, a kenyér elrejtése és az egész Páska ünnep tele van csodálatos szimbólumokkal. Például miért törik meg a középső kenyeret? Miért rejtik el, és miért csak az ünnep vége után hozzák elő ismét? E csodálatos szimbólumokat Jézus egytől egyig betöltötte. A zsidó naptár 2. jelentős ünnepe 50 nappal a Páska ünnep után következett, innen ered a latin eredetű elnevezése is, Pentecost. A Penta 50-et jelent. Pünköstkor volt az első érés is, és ezért aztán kimentek az emberek a földjeikre, és annak egyik sarkában learadták az első terméseket. A búzát kévébe kötötték, és az Úrnak ajánlották fel. Mindezek előtt nem takaríthattak be, és nem adhattak el semmit a terméseikből. Ennek fényében igen nagy jelentőségű az a tény, hogy a Szentlélek pünköstkor áradt ki a legelső hívőkre, amikor az első termések felajánlását ünnepelték. A korai egyház első termései voltak ezek, amikor Péter az egybegyűlteknek az evangéliumot prédikálta, és 3000 lélek csatlakozott a hívekhez. Ezek voltak az első termések, és ezek a gyümölcsök a mai időkben is folyamatosan érnek be, amint Isten kiválasztja Jézus Krisztus testét a világból. A harmadik zsidó ünnep, a Szent Sátor ünnepe emlékezés volt arra, hogy Isten milyen csodálatosan tartotta meg atyáikat a 40 hosszú évnyi pusztai vándorlásuk során, és végül behozta őket az ígéret földjére. A vándorlás véget ér, és belépünk az Isten ígéretének dicső országába. Ez az ünnep még nem teljesedett be az Új Testamentumban, de igen könnyen kitalálhatjuk, hogy melyik lesz az az esemény, amely majd beteljesíti a Szent Sátor ünnepét. Meg vagyok győződve arról, hogy amikor Jézus ismét visszatér, hogy Isten országát megalapítsa itt a földön, akkor a Szent Sátor ünnepén fog megjelenni, és ezáltal beteljesíti ezt az ünnepet az Új Szövetség szerint. A Páska ünnepe a keresztre feszítéssel, Krisztus halálával teljesedett be, a pünkösd ünnepét az egyház első gyümölcseinek megjelenése jelentette, amikor a Szentlélek kiáradt. A Szent Sátor ünnepének beteljesedése még várat magára, ekkor Jézus majd megalapítja királyságát, és kiment minket a pusztai vándorlásunk éveiből, és beléphetünk majd az ő dicsőséges országába. Azt mondták tehát, hogy ne az ünnepnapon, de Jézus másképp tervezte. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment hozzá egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban, ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Ez egy nagyon sok pénzbe kerülő kenet volt, és általában Indiából hozták be. Ha vendégként érkeztél valakinek a házába, akkor a házi úr gyakran vett egy kicsit ebből a csodálatos parfümből, és rád kente. De ez az asszony eltörte a kis parfümtartót, és az egészet ráöntötte Jézusra. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? János evangéliumából tudjuk, hogy Júdás Iskáriótes ellenkezett ezzel a dologgal, de nem azért, mert tényleg a szegényekre költötte volna a pénzt, hanem azért, mert nála volt a pénzes zacskó, és abból gyakran lopott. Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra, de Jézus azt mondta: hagyjátok, miért bántjátok, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, amit tőle telt. Előre megkente a testemet a temetésre. Jézus itt teljesen tudatában van a közelgő halálának. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Milyen érdekes, hogy Jézus tudta, hogy meg fog halni, de ennek ellenére tudta azt is, hogy ezt az evangéliumot az egész világon fogják hirdetni. Vajon miért kellett ezt a drága parfümöt elpazarolni? Itt hadd jegyezzem meg, hogy soha semmi sem megy kárba, amit Jézusnak adunk, vagy amit Jézusért csinálunk. Pál apostol azt mondja, hogy az Úrnak történő munkálkodás nem vész kárba. Én magam sok olyan dolgot tettem, ami végül kárba ment. De amit az Úrért tettem, az sohasem fog kárba menni. Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor ezek meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai: hol akarod megenni a húsvéti vacsorát? Hol készítsük el? Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a városba, és ott szembe jön veletek egy férfi, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt, és ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester ezt üzeni: hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve készen. Ott készítsétek el nekünk a vacsorát. Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba. Itt mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, oda ment a 12-vel. És amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta Jézus. Bizony mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem. Erre elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni. Talán én? Mire ő ezt mondta nekik. Egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálba. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Hát nem tragédia, hogy az Úr ezt kell mondja valakiről? De ugyanez mondható el minden olyan emberről, aki visszautasította Jézus Krisztust. Ha nem Jézus Krisztus a te megváltód, akkor jobb lett volna neked, ha meg sem születtél volna. Ez az egyszerű és leplezetlen valóság, mert Jézus nélkül élni azt jelenti, hogy remény nélkül élni. Ez csak arra jó, hogy az Isten elkerülhetetlen bosszújával kelljen szembenézzél, amelynek során ő szét fogja szaggatni ellenfeleit. Jobb lett volna, hogyha meg sem születtél volna. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. Odaadta nekik és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, és ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amíg újat iszom az Isten országában. Jézus egy teljesen új értelmet ad a Páska ünnep ceremóniájának. Amikor megtöri a kenyeret, azt mondja, hogy ez az én testem, amely érettetek töretik meg. Amikor veszi a poharat, akkor azt mondja, ez az új szövetséget jelképező vérem. Majd végül azt mondja, hogy ezeket cselekedjétek az én emlékezetemre, és ezzel a régi rituálékat eltörli. Eredetileg a bárányt Egyiptomban azért ölték le, hogy a vérével befessék az ajtók szemöldök fáit, de most már nem arra a bárányra kell emlékezni, amelyet azért ettek meg, hogy legyen erejük a menekülésre. Rám emlékezzetek, mert ez az én testem és az én vérem, mondja Jézus. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. A hagyomány szerint a Páska ünnep végén a 118. zsoltárt énekelték el, amelynek az a jelentősége, hogy ez a Messiásról szóló profétikus ének. Jézus magáról énekelte, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából! És akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Jézus itt Zakariás proféciájára utal, de Péter azt gondolta, hogy ő még a proféciánál is jobban tudja a dolgokat, és elkezdett vitatkozni Isten igéjével. Legyen ez egy lecke számotokra. Soha se vitatkozzatok Isten igéjével, mert biztosak lehettek abban, hogy minden ilyen esetben kétségtelen hibát követtek el. Jézus azt mondta, hogy a menny és a föld elmúlik ugyan, de az én igém sohasem múlik el. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki. Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. A nagy én. Mindig veszélyes dolog, ha magaddal dicsekszel, és magadat mások fölé helyezed. Jézus így szólt hozzá. Bizony mondom néked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Péter még erőteljesebben kezdett beszélni. Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Péter ismét az Úr szavával kezdett vitatkozni. Véleményem szerint Péter teljesen őszinte volt, és teljes szívével szerette az Urat. Egyetlen pillanatig sem kérdőjelezem meg Péternek Jézus Krisztus iránti szeretetét. Nem hiszem, hogy az ő bukásának oka hitének vagy szeretetének hiányára vezethető vissza. Szerintem a bukását a test gyengesége okozta, mert gyakran többet gondolunk magunkról, mint kellene. Túlzott dicsekvéseink és az Úrnak tett meggondolatlan ígéreteink okozzák ezeket a bukásokat. Hányszor imádkozod azt, hogy Uram, kérlek, tedd meg ezt és ezt nekem, és megígérem, hogy minden nap egy órán keresztül fogok imádkozni. Gondolom, hogy teljesen őszintén mondod ezeket, de az Úr ismer téged, és mindent tud. Nincs értelme Isten előtt fogadkozni, hisz nincs arra szükségem, hogy valamit megígérjek neki annak érdekében, hogy valamit megkaphassak tőle. Ha ő adni akar nekem, azt az ő kegyelme, és nem az én érdemeim alapján fogja megadni nekem. Mégis olyan gyakran akarok okot adni Istennek arra, hogy adjon valamit nekem. Legtöbbször ez az ok nem a jelenlegi állapotomból ered, hanem abból, amivé majd egyszer várni fogok. Ezt fogom tenni, érted, Istenem. Mert amit eddig tettem, az elég nyomorúságos, és elbuktam, de mostantól azután... És megpróbálom Istent rákényszeríteni az adakozásra. De Isten nem ad semmit az én érdemeim, jóságom vagy erőfeszítéseim alapján. És főleg nem ad semmit a betarthatatlan ígéreteim alapján. Isten egyedül csak az ő kegyelme alapján ad nekem, és ezért semmilyen őrült ígérgetése nincs szükségem azért, hogy valamit megkaphassak tőle. Nem kell megígérjem, hogy jobb leszek, csak egyszerűen el kell higgyem, hogy ő szeret, mert én az ő gyermeke vagyok. Isten az áldásait azokra a gyermekeire árasztja ki, akik egyszerűen bíznak abban, hogy az Atya megáldja őket, mert szereti őket. Érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy minél nagyobb erővel beszélünk, annál igazabbnak tűnik a dolog. De valójában, amikor kiabálni kezdünk, akkor rendszerint gyenge pontjaink vannak. Egyszer hallottam egy lelkipásztorról, aki a megírt prédikációjának margójára odaírta a megfelelő gesztusok használatát is. Például, ezen a ponton hangsúlyképpen emeld fel az öklödet, majd ezen a ponton hajtsd le a fejedet, és szomorúan rázd meg. Minden gesztus oda volt írva a margóra, és a vége felé pedig ezt írta. Itt kiálts teljes erődből, mert ez egy gyenge pont. Tehát a gyenge pontokat kiáltva kell mondani, hogy elhiggyék az emberek? Péter is egyre vehemensebben kezdett beszélni. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné. A Gecsemáné eredeti jelentése olivaprés. Az olajfák hegye régen egy olivaliget volt. Igaz, hogy Gecsemáné kertnek nevezik, de ez nem olyan kert volt, mint amire mi gondolunk. Egyszerűen egy olivaliget volt, amelyben olivaprések voltak elhelyezve az olívaolaj kisajtolására. És így szólt a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és virasszatok. Jézus elkezdi érezni a közelgő események súlyát, és valószínű, hogy sírni kezdett, nagy lélegzeteket vett, és nem viselkedett úgy, mint ahogy máskor szokott. A tanítványok valószínűleg még sohasem látták őt ilyen állapotban. Bevallotta nekik, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok. Egy kissé továbbment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Itt egy pontos vesző van, amely egy időtartam eltelését jelenti. Jézus azt kéri, hogy menekülhessen meg a kereszthez való elkötelezettségétől. Ez egy nagyon súlyos dolog. Néha igen könnyen vesszük a keresztényét, mert amikor Jézus szembenézett azzal, azt mondta, hogy erre az órára születtem, ezért az óráért jöttem. Azt gondolhatjuk, hogy minden az ő kezében volt. De Jézusnak nem ment olyan könnyen, hanem nagyon nehéz dolog volt ez számára. Amikor látjuk, hogy milyen bátran néz szembe másnap a kereszttel, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a valódi háborút itt a Getsemáné kertben vívta. Azért volt olyan erős másnap, mert már egy nappal hamarabb kivívta a győzelmet. És ez mindig így van. A győzelmet imádsággal tudjuk kivívni. Jézus azt mondta, hogy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Akkor azonban kirabolhatja a házát. Az ima segítségével tudjuk megkötözni az erős embert, és utána már könnyű dolgunk van. Lehet többet tenni Istenért, miután imádkoztunk, de az ima előtt valójában semmi más nem tehetünk, mert az első lépés az imádság. Ézsaiás 53. fejezetében, amikor arról beszél, hogy magára vette a mi bűneinket, kijelenti, hogy az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. A zsidó levélben ezt olvashatjuk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőire és beteljesítőire, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet. Úgy gondolom, hogy amikor Jézus a kertben gyötrődve azt mondta, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a pohárt, akkor az Atya megmutatta neki azt a mennyei dicsőséges napot, amikor a világ megváltottjai az Isten trónusa körül gyűlnek össze, és akkor Jézus átveszi a tekercset az Atya jobb kezéből, és a szentek pedig éneklésben törnek ki. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Úgy hiszem, hogy amikor Jézus meglátta ezt a dicsőséges pillanatot is, amikor meglátta a megváltás beteljesedését a mi életünkben, akkor így folytatta az imáját. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. És ez volt a győzelem pillanata. És hogyan győzött? Úgy, hogy megadta magát az Atya akaratának. Mindaddig, amíg szembeszállsz Istennek a te életedre vonatkozó akaratával, a vereség elkerülhetetlen. Tudom, hogy ez egy paradox helyzet, de a győzelemhez vezető út a megadáson keresztül vezet. Amikor a te akaratodat feladod Isten előtt, abban a pillanatban learatod a győzelmet. Tudjuk, hogy Istennel minden lehetséges, ezért azt imádkozzuk, hogy Uram, tudjuk, hogy mindent meg tudsz tenni, hát gyógyítsd meg őt, tedd meg ezt és ezt. De mennyire nagy bölcsesség az, ha az imánkat kiegészítjük azzal, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Adjátok meg magatokat az Úrnak, és valódi győzelmet arathattok az életetekben. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát vírasztani? Vírasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Egyesek azt mondják, hogy nem kell megismételni ugyanazt az imát kétszer, de úgy néz ki, hogy Jézus nem tudta ezt. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Itt ismét egy pontos vesszőnek kellene következni, mert egy hosszabb idő telt el ezután. Gondolom, hogy ekkor leült, nézte őket, és vigyázott rájuk. Nem tudom, hogy itt mennyi idő telhetett el, lehet egy óra, vagy talán ennél is több. Jézus ott ült, nézte a tanítványokat, és biztos vagyok benne, hogy egyenként imádkozott értjük. Péter, te olyan impulzív vagy, mégis annyi lehetőség rejlik benned. Atyám, erősítsd meg Pétert, hogy amikor megtér, akkor erősíteni tudja a testvéreit. Ne hagyd, hogy elbukjon az ő hitében, hanem tartsd erősen őt, atyám. János, te áldott, nagyon szeretlek, milyen szerető lelked van neked. Aztán egyszer csak Jézus zajt hallhatott a hegyoldalon, a városfalak irányából, katonák beszélgethettek egymással izgatottan, és hallotta, amint egyre közelednek a kerthez. Ekkor ismét a tanítványokhoz fordult, és ezt mondta nekik. Elég, eljött az óra, íme átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk, íme közel van, aki engem elárul. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el és vigyétek be biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt. Mester! És megcsókolta. Figyeljük meg, hogy Júdás egyetlen egyszer sem hívta Jézust az ő urának a Bibliában. Itt viszont egy rejtélyes dolgot találunk. A csók szóra a görögben több változat is található, az egyik a puszinak felel meg, amit a gyermekek szoktak adni, de a másik a szerelmesek csókjára vonatkozik. És ez az a szó, amelyet Júdás csókjára használnak, és ez számomra igen visszataszítóan hat. Azok pedig rátették kezüket és elfogták. Egy valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Egy másik evangéliumból tudjuk, hogy ez Péter volt. A szolgának szerencséje volt, hogy Péter még álmos volt, mert egyébként a fejét vágta volna le. Egy másik evangélium azt is leírja, hogy Jézus felvette a fülét, visszaragasztotta a helyére és így meggyógyította a szolgát. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. A proféciáknak mindig be kell teljesedni. Nem lehet ezeket megállítani. Emiatt sok dolog nem tud izgalomba hozni, mert tudom, hogy amit Isten megmondott, az úgy lesz. És nem érdekel, hogy mit akarnak tenni az emberek azért, hogy ezt megváltoztassák, mert ezek úgyis hiába való próbálkozások. Itt arra a proféciára utal, hogy mindnyájan elhagyták őt, ami meg is történt. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. Márk nem személyes megtapasztalása alapozva írta az evangéliumot, mert ebben az időben csak körülbelül 12 éves lehetett. Viszont később Péter utitársa lett, és gyakran hallhatta Pétertől Jézus történetét. Márk evangéliumában tehát elsősorban a Péter által elmondott történet található. Ennek az evangéliumnak csak egy kis részét írhatta emlékezetből Márk, és ez pontosan a következő versben látható. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mesztelen testén, őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva mesztelenül elmenekült. Mivel a többi evangélium nem említi ennek az ifjúnak az esetét, ezért a legtöbb kutató megegyezik abban, hogy Márk itt a saját kis személyes megtapasztalását írja le. Fiatal fiú volt ekkor, és valószínűleg nagyon lenyűgözhették őt Jézus és a tanítványok. Az édesanyja nagyon tevékeny szerepet vállalt a feléjük történő szolgálatokban, és Márk kisgyermekként gyakran a közelükben lehetett. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók mind. Ebben az időben a zsidóknak két főpapjuk volt. Az egyiket Kajafást, a római kormány nevezte ki, a másik pedig Annás, a nép által elismert főpap volt. Péter távolról követte őt, be egészen a főpap palotájának udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta. Én lerombolom a kézzel alkotta templomot, és 3 nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. Ez természetesen Jézus szavának elferdítése volt, mert ő azt mondta egyszer, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem azt. De nem a Heródes kövekből épített templomáról beszélt, hanem saját testéről. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta. Én vagyok. Egyértelmű kérdésre egyenes válasz. Én vagyok, és meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az Isten káromlást. Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek elkezdték őt köbdösni, arcát betakarni és ütlegelni őt, és ezt mondták neki. Most profétálj! A szolgák is arcul verték őt. Ez igen kegyetlen dolog volt. Isten a testünket csodálatosan alkotta meg, és amikor látjuk, hogy egy ütés fog érni minket, akkor önkéntelen reflexeink segítségével védekezni tudunk az ütés ellen. El tudunk mozdulni az ütés irányának megfelelően, és ezáltal csökkenthetjük annak erejét. A testünk hihetetlen koordinációjának következtében úgy tudunk lemenni egy hosszú lépcsőn, hogy nem ütjük meg magunkat. Viszont ha már megtörtént veletek, hogy egyetlen kis lépcsőről úgy léptetek le, hogy nem vettétek észre azt, akkor tudjátok, hogy mivel nem számítottatok erre a mozdulatra, a testetek nem koordinálta a lépést. Így egy 4-5 cm magas lépcsőről is le lehet úgy lépni, hogy akár a lábad is eltörhet, ha nem számítottál előre a lépésre. Jézus arcát is azért takarták be, hogy az ütéseikkel úgy tudják megütni, hogy a legnagyobb fájdalmat okozzák neki. Még a szolgák is ütlegelni kezdték, és amikor befejezték a verést, Ézsaiás szerint az arca annyira elváltozott, hogy többé már nem lehetett felismerni emberi voltát. Láttatok már valakit, aki olyan szörnyen nézett ki, hogy nem bírtatok ránézni? Jézus arcát a felismerhetetlenségig verték szét. Ézsaiás szerint eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Vissza a Márk evangéliumához. Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló lánya. Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett, és így szólt. Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta. Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. És kiment az előcsarnokba. A kakas pedig megszólalt. A szolgáló lány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak. Ez közülük való. De ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek. Bizony közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott, hogy mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És sírásra fakadt. Isten áldjon meg, Péter! Megértem, hogy mit éreztél. Mindnyájan együtt tudunk érezni Péterrel, mert volt, hogy mi is őszintén megígértük, hogy ki tudunk állni mellette, és szeretjük az Urat, és nem akartunk elbukni. A lélek valóban kész volt, de a test igen gyenge. Vajon miért bukott el ilyen csúnyán Péter? Először is, mert önmagában bízott. Vigyázzatok a túlzott magabiztossággal. A Biblia azt mondja, hogy vigyázzatok, amikor álltok, mert eleshettek. Vigyázzatok, amikor azzal dicsekedtek, hogy mit fogtok, vagy mit nem fogtok megtenni Istenért. Az elbukásának második oka az volt, hogy akkor aludt, amikor imádkoznia kellett volna. Amikor a különböző tevékenységek elvonják a figyelmünket az imától, az nagyon veszélyes lehet. Jézus azt mondta, hogy mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk. Pedig milyen gyakran fáradunk bele, amikor egy nehéz helyzettel kell szembenéznünk. De mégis, az imában van az erő és a hatalom. A bukás harmadik oka pedig az volt, hogy az ellenség tüzénél melegedett. Abban a pillanatban, amikor az ellenség tüzénél kezdesz melegedni, és menedéket keresel ott, akkor nagyon veszélyes helyre tévedtél. Vannak olyan helyek, ahol te Isten gyermekeként nem tartózkodhatsz. Az egyike ezeknek az, amikor az élvezetet vagy a kényelmet az ellenség tüzénél keresed. Biztos lehetsz abban, hogy ez bukáshoz fog vezetni. A végső ok pedig az volt, hogy Péter távolról követte az Urat. Ezt nem teheted. Közel kell maradj hozzá, és végig ővele kell azonosuljál. Nem lehetsz távirányított keresztény. Istennek nincsenek unokái. Saját szoros és közvetlen kapcsolatot kell legyen vele. Isten azért írta le Péter bukását, hogy mi ne bukjunk el. És ha az Úrhoz közel maradunk és folyamatosan imádkozunk, ha nem magunkban bízunk, hanem az Úrban, és ha ővele leszünk közösségben, akkor ő megvéd az elbukástól, és végül hibátlanként fog bemutatni az ő dicsősége előtt mérhetetlen örömök közepette. Meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Ha átadjátok neki az életeteket, akkor ő meg tudja azt tartani, meg tudja azt tenni, amit ti magatokért nem tudtok. Ti nem tudjátok magatokat megtartani, de ő igen. Mert az Isten ereje tart meg hitáltal, mondta Péter.